Ez itt a Zsebrádió. Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskünöm tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszos api melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Zsebrádió!
Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
lecsó.
Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
lecsó
azt akarja, hogy megszeresd. 1.
Ránézésre nagyon veszélyes.
2.
A lecsóról mindig tudni kell, hogy kifőzte.
3.
Ha felpöndörödött paradicsomhéj van benne, akkor ott lehet hagyni.
4.
A gyermekbarát jó lecsóban mindig felül van a virsli.
5.
A végén lehet tunkolni.
Ne feledd! Logika, kritika, etika.
Kritika? Azt még nem tanultuk.
Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat.
Van bolonyai folyamat, finn oktatás és a japán pedagógia, és van a napközi.
Üdvözlünk a paleó valóságban!
A történelmet nem azért írták, mert úgy történt, hanem azért, hogy úgy jegyezd meg.
Zsebrádió!
A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
1840. március 26-án született John Smith, angol régész, aki megtalálta és lefordította a Gilgames eposz hiányzó tábláját. Na ez egy igazán komoly, izgalmas gyerektörténet, figyeljetek! A mai Irak területén a Tigris és az Eufrátesz folyók mentén alakult ki az emberiség első igazi úgynevezett civilizációja. Ezt a helyet akkor Mezopotámiának hívták, és itt jött létre a Sumér birodalom, aminek az volt a lényege, hogy egy sikeres hadúr meghódította a körülötte levő területeket, ott békét, törvényeket teremtett, biztosította mindenkinek a szabad áthaladást és a járkálást, egyforma szabályokat biztosított, mértékegységeket és a kultúrák szabad megismerését. Az ilyesmi azért jó, mert ti sem ismernétek a külföldi zenéket, a videójátékokat, sőt a tévéműsorokat, a meseősöket sem, ha nem lenne szabad a különböző népek kultúrájának megismerése és használata. Ebben a civilizációban akár egymástól távol élő népek is megismerhetik a többiek által megszerzett vagy megőrzött tudást, tudományt, de megismerhetik egymás énekeit, szokásait, ünnepeit, öltözködését, sőt, még az ételeiket is. Ha az Európai Unió például nem lenne egy szabad civilizáció, és nem lenne szabad a kultúrák közötti átjárás, akkor sosem ehetnénk pizzát, csak mindig nokedlit. Ebben a Mezopotámiában természetesen születtek olyan mesék, legendák, történetek, mint mindenhol máshol, és ennek az úgynevezett eposznak, ami a történetet jelenti, egy hiányzó, de rendkívül fontos feljegyzését találta meg ez a George Smith úr. De nem is akárhogy, abban az időben, amikor nálunk a 48-as forradalom zajlott, meg az utózöngei Petőfi Sándorral, Kossuth-tal, Angliában egy kicsit békésebb volt az élet, és a béke, mint már megbeszéltük, azt Mozart esetében is mindig azt jelenti, hogy az emberek nyitottak a kultúrára, az érdekességekre, a tudományra, saját magukra. Éppen ezért egy angol újság versenyt hirdetett, hogy pénzt ad annak, aki megtalálja és le is tudja fordítani a hiányzó Gilgamesről szóló kőtáblát. Ez a Gilgames egy helyi uralkodó vagy hős volt, kinek mi. És kőtáblára vésték a történeteit. Ezt találta meg ez a Smith úr, és ez a történet nem más, mint az özönvíz.
Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van mindenki.
Mi lesz, ha nagy leszel?
Révész. A révész a folyók bizonyos pontjain a két part közt rendszeresen közlekedő kisebb hajót, azaz a révet kezelő, irányító ember. Általában egy kifeszített kötél segítségével húzta át a hajót egyik oldalról a másikra. Ahol erre nem volt lehetőség, ott maradt az evezőlapát. Kisebb forgalmú révhelyeken általában egy személy végezte ezt a munkát. A forgalmasabb helyeken nagyobb hajókkal 2, 3, 4 révészt is alkalmaztak. A révészek munkájukat bérért végezték. Ezek nagy részét az utasok élelmiszerekben, tüzelőben, sóban, stb. Fizették, és csak kisebb részben készpénzben. Ebből arra lehet következtetni, hogy a révészeknek nemigen volt pénztárcájuk, inkább valami nagyobb zsákba, esetleg zöldséges rekeszbe gyűjtötték a jussukat. A bérhez rendszerint hozzátartozott a szabad halászat és a méhtartás is, tehát szabad idejükben halat foghattak, méhészkedhettek, ebből kifolyólag a piacon mézet és halakat árulhatott a feleségük, gyerekeik vagy bármelyik rokonuk. Így közben ők tudtak a munkájukra figyelni. A révészek régente télen sem pihentek, mivel ilyenkor a jeget kellett hízlalniuk, ami azt jelenti, hogy rendszeresen esténként vízzel locsolták a folyók jegét, amely így jobban összefagyott az éjszakai nagy hidegben, és egy összefüggő, vastag jégréteget képzett, amelyen biztonságosan lehetett átkelni. A révészek feladata volt a révlejárók vagy révvágások, révásások elkészítése, hogy könnyen megközelíthető legyen a csónakjuk az utasok számára, és az áradások után az iszaptól való tisztítást is ők maguk végezték. Korábban nem volt előre megírt menetrend, ha jött az átkelni vágyó, akkor átvitték, és addig várt a túloldalon a kolléga, amíg vissza nem ment egy másik utas, vagy nem integetett és kiabált valaki nagyon eszeveszetten, akinek sietős volt a dolga. A jó révész arról ismerszik meg, hogy nem válogat a fizetségben. Megy, amikor mennie kell, és csúcs szuper jéghidat tud télen készíteni.
Wow!
working in a coal mine, going down, 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 working in a coal mine, about to step down, working in a
coal mine.
Jobb csorogni, mint ücsörögni.
Mótás kedvű volt az apám.
Kapcsold az ötödik sebességet.
Arról már sokszor beszéltünk az ötödik sebesség adásaiban, egyszer s mint feltárva az élet titkosnak vélt, de leginkább csak túl misztifikált bugyrait, hogy a zenekar alapítás legnehezebb része a névválasztás. Hogy mennyire nehéz, arra itt egy anekdóta Lemmy Kilmisterrel. Egyszer az egyik ismerőse azzal kereste meg, hogy szeretne egy rock újságot csinálni, csak nem tudja, mi legyen a neve. Összeírt pár verziót, de nem tudott dönteni, ezért Lemmy segítségét kérte. Lemmy hamarosan rábökött a Metal Hammer névre, majd azonnal átkeresztelte a zenekarát Motorheadre, ami a lista harmadik helyén szerepelt. Szóval tényleg nem könnyű nevet választani, ráadásul jó nevet. Főleg, ha az embernek nincsenek ilyen kreatív barátai. Viszont annál több ornitológus barátja van a zenészeknek szerencsére, így számtalan olyan zenekar van, akik madarakról nevezték el magukat. Persze nyilván sast, meg sólymot, meg ilyeneket választottak, és nem pityukát, a papagájt, vagy fosztos bugybókát. Pedig valódi sportértéke lenne ilyen névvel befutni. Na, nézzük, mivel készült Naftapapa, aki hát finoman szólva sem egy madárvédő golyókapkodó, mert egyrészt macskát tart, másrészt többnyire fácán szokott vacsorázni.
Mindenki megvan. Táskák, gyújtás, elindulunk, és
zsebrádió!
A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja, és jól is sikerül.
Motto:
nem lehet világnézeti alapon szerelmesnek lenni, méreg és szúróeszköz gyerek kezébe nem való.
A nap műtárgya:
Rómeó és Júlia. Nincs mese, a Rómeó és Júlia minden idők egyik szerelmes története. Azt most engedjük el, hogy a Shakespeare úr írta-e, vagy csak a nevén futott. A lényeg, hogy nem telik el úgy felvételi a színművészetiken, hogy legalább egy tucat lány ne Júlia monológiát mondva akarna színésznő lenni. Persze ezeket általában kidobják az első mondat után, de ezt hagyjuk. Az inspiráció egy görög szerelmi történetből származott. De ha valaki be akar futni a romantikában, nem hívhatnak valakit Pirámus és Tisbének, pláne Angliában, ahol még fogkefe se volt. A lényeg az, hogy a világ a mai napig rajong egy 14 és egy 16 éves gyerek tragikus szerelmi történetéért. Álljunk csak meg egy szóra. Ugye Dióhéjban annyi a történet, hogy van Verónában két család, akik valami régi ügy miatt utálják egymást. Magyarul a helyi Fradi és Dózsa, és nyilván, ha egy sötét sikátorban összefutnának, előkerülne a bicska. Így sincs ez másképp, de itt van valami komoly elszámolási vita a háttérben, mert csak úgy nem szurkálódunk, ha meglátjuk a másikat. Ennek majd még utána nézünk. Na most, egy dózsás gyerek belóg egy fradista buliba, és belezúg a vezérszulkoló kislányába. Na ná, hogy veszélyben a happy end. Oké, tegyük fel, hogy utálom a másik család tagjait, ez rendben van. De hogy a 14 éves, 8-os kislányomat bárki is megszöktesse, pláne feleségül vegye, hát legalábbis jelezném az ellenérzéseimet. De van itt még egy fontos vetület. A szerelem egy olyan enzim terméke, amit a pajzsmirigy termel. De ezt a biokémiai folyamatot kellő mennyiségű csokoládéval is előállíthatjuk. Ha kellő mennyiségű enzimet termelünk, még azt is elnézzük a szerelmünknek, hogy leszúrja a bátyánkat. Ezzel az erővel a diszkózaklatásoknál hivatkozhatnánk az alacsony enzimtermelésünkre. Elnézést, azért zaklatom, hölgyem, mert kicsi a pajzsmirigyem. Be kéne az egészet tiltani a gimnazista gyerekek védelmében. De a 16. században még nem ismerték a biokémiát és a diszkózaklatás fogalmát sem. Ráadásul nem mindenkit zavart a kiskorúak románca. Ezért a helyi papbácsi támogatólag lépett fel. Mégpedig úgy, hogy vényköteles holmikat adogatott a gyerekeknek használati utasítás nélkül. Azért elnézést, ez egy színdarab a színházban. Azért a kemény Henriknek is bekiabálnak, hogy mögötted van az ördög. Nem igaz, hogy itt valaki nem szólt, hogy ne vegye be azt a szart. Legalább az ügyelőnek szólnia kellett volna. Itt kamaszok halnak meg, kérem. Ezen kívül minden színház egyre rá van írva, hogy nem lehet esernyőt, ételt és szúrószerszámokat bevinni. Itt mégis mindenkinél van. Az ügyelőt ki kell rúgni. Minden esetre mindenki drukkol a szerelmeseknek. Hát, ha most végre jön a happy end. Én például hiába láttam 14-szer a birodalom visszavágott, Darth Vader mindig levágta a Luke kezét. Itt is mindig meghalnak a végén a fiatalok. Nem is értem, mit reménykednek. A plakátra oda van írva, hogy tragédia. De a biokémia csodája, hogyha megnézzük a Rómeó és Júliát, ami az enzimek akaratlan termelődéséről szól, elindít bennünk egy akaratlan enzim termelődést, ami oldhatatlan vágyat kelt bennünk, hogy mi is termeljünk újra és újra egy csomó enzimet. Javaslat: színház után együnk egy tábla csokit, és akkor nem lesz baj.
Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy 100 dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni.
Dream of me at night.
Zsebrádió közérdekű közlemény.
Kedves felnőttek! Köszönjük, hogy ma sem parkolnak gyerek nélkül, család nélkül a családi parkolóba.
Mi nem parkolunk oda. Ha ön sem parkol oda, akkor egy picit jobb lehet a világ. Önök a Zsebrádió közérdekű közleményét hallották.
Zsebrádió!
Micsoda? Már 4000 kiló dió?
Se baj, szól a Zsebrádió.
És ha hiszitek, ha nem, a gondolkodás is igen energiaigényes dolog, többek között ezért se szeretünk gondolkodni a kényes dolgokon. Mert egy komolyabb gondolkodással, mondjuk egy rendes sakkmérkőzéssel, akár 6000 kalóriát is elégethetünk, pedig egy helyben ülünk. A 6000 kalória pedig annyi, amennyit 7,5 óra futással tudnánk elégetni, de hát nem tesszük, mert se nem kergetnek minket, se nem vagyunk ultrafutók. Gondolhatnánk, hogy akkor a lusta, buta és kövér emberek a legnagyobb túlélő művészek, de valójában a buta emberek nyerik meg minden évben a Darwin-díjat úgy, hogy belehalnak a butaságukba. A kövérek pedig izzadnak a napon, meg a lépcsőn, a szívük is hamarabb lerottyan, szóval elmondhatjuk, hogy nem ez a jó irány. A jó irány az, ha gondolkodunk. A gondolkodásnak van még egy következménye a kalória égetés mellett, mégpedig az önálló vélemény megszületése. Ettől a felnőttek picit jobban tartanak, mint a kalória égetéstől, mert a legtöbben azt gondolják, hogy ha nem gondolnak mást, mint a többiek, akkor nem is fogják hülyének nézni őket. Ha meg nem nézik hülyének őket, akkor okosak. Sajnos ez épp fordítva van. Azt gondolni, mint a többiek, az nagyon sokszor nem kifizetődő, igaz, kiállni a saját véleményünk mellett picit küzdelmes, de ha nyerünk, ha veszítünk egy-egy vitában, mindig jó érzés tölt el bennünket, hogy kiálltunk valami mellett, ami a miénk, vagyis a véleményünk mellett. Tehát, a kényes témát azért kerülik a felnőttek, mert gondolkodni kell rajta, és mert ki kell mondani a vele kapcsolatos véleményünket. Szerencsére mi mindannyian, és ebbe ti is beletartoztok, tőzsgyökeres zsebisek vagyunk, így aztán kacagva fogadjuk el a kihívást, és gondolkodunk. Olyan világ még nem volt, hogy okosnak lenni bénaság lett volna.
Ideát van.
Dúdoljunk együtt betiltott számokat. 1, 2, H és...
Ásut piszol, laki, 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 laki.
Jót tesz a beleknek.
Zsebrádió!
Híganyag, higany. Levegőjég, lég. Könnyű elmélyű, könnyelmű. Ki hitte volna, hogy ezek a szavak így keletkeztek?
Azt mondanom sem kell, hogy nem volt könnyű dolga ennek az úrnak, mert egyrészt a kőtáblákra akkoriban ékírással írtak, ráadásul a kőtábla, amit megtalált, 384 darabra volt összetörve. Pont mindegy paza. Az mindannyian tudjuk, hogy a puzzle-t úgy a legkönnyebb összerakni, hogy először az egyenes széleit körbe rakjuk, tehát kívülről befelé haladunk, de ez egy több ezer éves kőtábla, egyáltalán nem színes, és egyáltalán nem egyenesek a szélei.
Zsolt tudja, hogy az összes avokádot Lengyelországban készítik margarinból és fűből. Csak arra nem jött még rá, hogy mi az Istennek kell a közepébe a fagolyó.
Az özönvíz történetét mindenki ismeri, aki ismeri a Biblia történeteit. Az özönvíz arról szólt, hogy olyan, de olyan sok eső esik, hogy az egész föld víz alá kerül, de egy Noé nevű manus épít egy hatalmas bárkát, amiben minden állatból betesz egy párat, hogy túléljék az özönvizet, amikor eláll az eső.
A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
Még jó, hogy ez a Noé úr ennyire szerette az állatokat és remekül épített bárkát, mert ha nem csinálta volna, akkor most nem lenne húsvétkor se nyúl, se sonka. Megjegyzem, a tudósok persze mást mondanak erről az özönvízről, ők azt mondják, illetve nem ők, hanem egy Ballard nevű pacák, aki nagyon jó keres víz alatt dolgokat, mert ő találta meg például a Titanicot is. Szóval ez a Ballard azt mondja, hogy az özönvíz az nem más, mint hogy Helészpontosznál, azaz Konstantinápolynál, azaz a mai Isztambulnál átszakadt a földközi tengert gátló hegy, és egyszerűen befolyt a mélyebb területekre, így született a Fekete-tenger. Persze a régi emberek ezt simán tekinthetik özönvíznek, mert egyszer csak jött és jött és jött és jött a Wasser, plusz az eső. Lényeg, szerencse, hogy ott lakott a Noé és mázli, hogy a Gilgames írnoka meg leék írta.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Ékírás. Az ékírás a legkorábbi ismert írástípusok közé tartozó írásrendszer, időszámításunk előtt 3000 körül alakult ki a sumér nyelv leírására. Az ékírás megnevezés a karakterek felépítésére használt, egyenes vonalak jellegzetes alakjából ered. A sumérek írásrendszerét később több nyelv leírására is alkalmazták, ékírással írták többek között az akkádot, az elámit, a hetitát és a hurritát, valamint nagy hatással volt az óperzsa írás kialakulására is. Ez az írástípus a leghosszabb ideig használt írásrendszer, amely 3000 évig általános volt. Az ugariti ABC-n keresztül mind a görög, mind a latin ABC ősének tekinthető.
Mai napközinek vége. Jól dolgoztatok, ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra.
Holnap újra várunk mindenkit,
de addig nézegessétek a zseboldal.hu-t. Like they will land upon the knees, where they open all the wallets and they close all the minds, and they love to buy you all a drink. And as we ask all the questions, when you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe her, cause you speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe her, oh no, cause it's never been happy for me. What a good place to be.